ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Ez a tevékenység nagyon jól összekapcsolja az agyféltekéket, a bal és a jobb agyfélteke is működik, miközben egy hangszeren játszol, a koordináció, a koncentráló képesség, tehát nagyon-nagyon sok mindenben segít, még akkor is, ha nem leszel hegedű vagy zongora művész. Sokan jönnek, hogy a gyerekem szeretném a Harry Potter zenéjét megtanulni például, de az egy nagyon nehéz mű, bármilyen hangszeren lejátszani a Harry Potter zenéjét, nem egy könnyű dolog, és akkor lehet őket motiválni, hogy jó, eljutunk oda, megkeresünk egy könnyített változatot esetleg, de ahhoz szükség van ezekre és ezekre a gyakorlatokra. A zene nem csak hangokból áll, hanem hogy ez tovább vezet.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Megtanulni hangszeren játszani olyan, mintha beavatnának egy ősi titokba, legalábbis én néha így képzelem el. Megtanulni hangszeren játszani azt is jelenti, hogy elsajátítunk egy teljesen új nyelvet, és akkor is érdemes belevágni ebbe a kalandba, ha nem célunk világhírű virtuóznak lenni. A zene szeretetéért, a vele járó egyéb hasznos tudásért, a figyelemért, a kitartásért is érdemes. Az Instrumentor Egyesület munkáját ismerhetik meg a mai Ezer egy ötletből. Fodor Lilla Dorottya hegedű és brácsa művésszel, az Instrumentor egyik oszlopos tagjával beszélgetünk.
Idén személyit kap a zenetábor, mert hogy 14 éve szervezitek, és hogy hát az Instrumentor is tulajdonképpen 14 éve tevékenykedik körülbelül. Mik az elmúlt 14 évnek a tapasztalatai? Amikor indultatok, akkor az volt a cél, hogy ilyen iskola utáni, oktatás utáni foglalkozásként biztosítsatok zeneoktatást olyan gyerekeknek, akik nem feltétlenül zenei pályára készülnek.
14 évvel ezelőtt Puszta Jenikő és Tóth Gutma Nemese ötlete volt az egyesület létrehozása. És én úgy tudom, én akkor még nem voltam része a csapatnak, úgy tudom, hogy onnan eredt az ötlet, hogy nyári tábort szerveztek családi barátoknak és családtagok gyerekeinek, és ez 14 évvel ezelőtt nyáron, és annyira tetszett ott a hangulat, az egész, ami kialakult, hogy felpattant ez az ötlet, hogy mi lenne, ha ez egy állandó dolog lenne, és olyan gyerekek, akik ugye mondjuk nem jutnak be a zeneiskolába, vagy hát most már nem Hóreúti, hanem a Györsfalvi negyedben van az Augustin Bénál délutáni zeneiskola, ugye oda felvételi van, megvan a létszám, hogy hány gyereket lehet felvenni, és sok ügyes gyerek kimarad innen, és nekik egy jó alternatíva lenne, hogy ha szeretnének hangszeren játszani, legyen erre lehetőség. Úgyhogy így indult ezelőtt 14 évvel.
Mert hogy sokszor az lehet a feltételezésünk, hogy zenét csak az a gyerek tanuljon, vagy hangszeren csak az a gyerek játszon, aki majd hegedű művész, zongora művész szeretne lenni, de hogy tulajdonképpen az, hogyha valaki részt vesz egy zenei nevelésen, oktatáson, az egy csomó minden más esetben is hasznosítható. Miért bíztatjátok a gyerekeket, hogy hangszeren tanuljanak?
Elsősorban azért, mert ugye ez a tevékenység nagyon jól összekapcsolja az agyféltekéket, a bal és a jobb agyfélteke is működik, miközben egy hangszeren játszol, a koordináció, a koncentráló képesség, tehát nagyon-nagyon sok mindenben segít, még akkor is, ha nem leszel hegedű vagy zongora művész. Tehát azok a gyerekek, akik elkezdenek egy hangszeren játszani, és egy ideig rendszeresen űzik, biztos, hogy pozitívumokkal távoznak, hogyha egy idő után abba is hagyják. De ezen kívül a lényeg az, hogy élvezzék, lássák azt, hogy milyen jó érzés alkotni valamit, mert igazából ugye a hangszeren játszás az is egy alkotás. Milyen csodálatos a hangoknak ez a világa, ugye ez egy külön nyelv, tehát tanulnak egy plusz nyelvet is ezáltal. illetve az együttzenélés az egy másik olyan dolog, ami a táborokban mindig így rájövünk, hogy milyen fontos lenne, hogy ezt még többet gyakorolják a gyerekek, még akkor is, ha csak alapszinten tudnak furulyázni, ha már összeállnak hárman, négyen, és valamit kánonban játszanak, látszik rajtuk, hogy annyira élvezik, és olyan más dolog, amit próbálhatnak, hogy ez összekovácsoló erő is, jókedv, csapatmunka, zeneileg pedig egy magasabb szint már együtt játszani valakivel.
És milyen hangszert érdemes választani? Nálatok oktattok, amikről tudok, furuját biztosan, gitárt biztosan, és zongorán is lehet tanulni. Mit érdemes választani, hogyha még nem tudjuk, hogy milyen hangszer vele szeretnénk fordulni?
Hát attól is függ, hogy mekkora a gyerek. Mostanában egyre gyakrabban keresnek meg ilyen öt év körüli gyerekek szülei, hogy szeretnék, ha a gyerek már valamilyen hangszeren játszana. Ilyenkor inkább a furuját javasoljuk, és ilyen kis csoportos, tehát például a furuját lehet kis csoportos tevékenységben is. Ugye az 5 éves még elég kicsi, a keze is kicsi, főleg, ha így hobbi szinten szeretné gyakorolni, jobb, hogy egy olyan hangszerrel kezdje, ami sikerélményt hoz könnyen. És a furuja például ilyen. És ez egy nagyon jó alap arra, hogy akkor mondjuk 1-2 év múlva elkezdjen zongorázni, vagy ami megtetszik utána. Ugyanakkor az is fontos, hogy kicsit feltérképezze a gyerek, hogy milyen hangszerek vannak, és ő válassza ki, hogy mi tetszik neki, mert ez nagyon fontos, hogy azt csinálja, ami neki kellemes. Tehát ne legyen az, hogy na, erőltetjük a zongorát, mert otthon pont zongora van. És ezért próbálunk ilyen hangszerbemutatókat is tartani, hogy a gyerekek ismerkedjenek a hangszerekkel, például a zeneóviba is mindig behozunk hangszert, hogy lássák, hogy melyik milyen, és mi tetszik meg nekik. De a kicsiknek mindenképp a furuját javasoljuk, az ilyen 5 éveseknek, zongorát is lehet, tehát ugye az olyan hangszerek, ahol nem kell még a húrokat lefogni a hegedűn, és a gitáron egy picit nehezebb, hogyha nagyon kicsi még a gyerek keze. De utána, tehát 7 éves kortól igazából már bármelyiket lehet kezdeni.
Sokszor kiemelik azt a hangszertanulással kapcsolatban, hogy a gyereket következetességre, kitartásra neveli, mert hogy ugye gyakorolni kell, és látja annak az eredményét. Hogyan lehet ezt ösztönözni bennük, hogy igazából az a ráfordított idő, az visz valamerre?
Ez a legnehezebb része a dolgoknak. Mindenkinek nehéz, tanárnak is, diáknak is, szülőnek is. És egyre inkább látjuk azt, hogy milyen fontos a szülők hozzáállása ebben, hogy megértsék azt, hogy nem jövő héten jön a siker. Tehát, hogy itt évekről kell beszélni ahhoz, hogy tényleg látványos fejlődés legyen. Főleg így, hogy heti egyszer járnak hangszerórára, hogy a zeneiskolában heti 2 hangszeróra van, más zenei tevékenységek is vannak, zeneelméletóra, mi próbáljuk a zeneelméletet is becsempészni abba a heti 1 alkalomba, tehát teljesen másak ugye a feltételek, és nagyon fontos, hogy azon az heti 1 órán kívül még otthon is foglalkozzon a hangszerrel, mert különben egyszerűen lehetetlen az, hogy eljusson A-ból B-be rövid idő alatt. Tényleg az egy jó példa, hogy úszni én is megtanultam elég jól, úgyhogy elmentem heti 1-2 edzésre, de otthon a kádban nem kellett gyakoroljam a hangszerrel, nem így van, ott muszáj otthon is foglalkozni vele, és ehhez szükség van arra, hogy a szülők is támogassák ebben a gyereket. Sokszor ugye ez a motiváció kérdése olyan, hogy hát már nem motivált gyerek, már lehet nem szereti, de a sportolóknál is így van ez, hogy akkor is, ha nem akarod, reggel 6-kor elmész, és lefutod a 10 kilométert, és lehet, hogy akkor másnap már jobb kedved lesz, mert érzed, hogy erősebb vagy. Tehát a motiváció az persze az ideális, hogyha belülről jön mindig, de még a nagy művészeknek sem jön az minden nap, hogy kicsattanó örömmel el kell végezni ezt a kis konyha munkát, ami muszáj. És ezt kell megértsék a szülők is, a gyerekek is, hogy ezt a minimális ráfordított időt, mert nincs itt arról szó, nem várja el senki, hogy órákat gyakoroljanak. Mindenkinek nagyon sok a programja, ugye sok tevékenységre járnak a gyerekek. De fontos, hogy tényleg az a napi 20 perc, fél óra hangszerrel töltött idő legyen meg, mert ezáltal léphetnek előre, és a kezek, a finom motorika, a figyelem, a kotta olvasás így akkor szépen fel tud épülni. Különben minden hangszerórán vissza kell térni az előző órán elmondottakra, és hát nem tudom, 10-szer olyan lassú, most mondtam egy számot, de hogy sokkal lassabb a haladás.
És lehet az is segít, hogyha az eredményességet nem abban mérjük föltétlenül, hogy akkor most hány művet tud lejátszani az elejétől a végéig a gyerek, hanem megismer egy olyan tudást, amit addig nem. Nekem például van egy ilyen gyerekkori emlékem és tapasztalatom, amikor a zenetanárnő adott kazettán még akkor Brahms műveket, és otthon hallgatgattam, és maga a felismerés, hogy fú, itt szólnak, nem tudom milyen hangok, az is egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Van ez a gyakorlat része, a gyakorlás része, ami szintén fontos, de hogyan tud élmény lenni a zenével való találkozás?
Összefüggnek a dolgok, mert hogyha van egy kis gyakorlás, és érzi azt, hogy előre lépés van, akkor már sokkal nyitottabb, már másképp lát rá dolgokra, érdeklődik már a komplexebb zenei dolgok iránt is, és akkor be lehet csempészni már az órába ilyen részleteket is, hogy zenehallgatás, vannak nagyon jó pofa munkafüzetek, amikből lehet dolgozni. A táborokban is például mindig mutatunk videókat zenekarokról, nem csak klasszikus zenével kapcsolatos dolgokra, hogy lássák azt is, hogy milyen összefüggések vannak népzenéből, hogy indulnak el dolgok, hogy találjuk meg azt a könnyű zenében is akár, vagy a klasszikus zenét, hogy használják könnyű zenében, tehát próbáljuk így összefűzni a dolgokat, hogy tényleg élvezetes legyen. A másik meg az, hogy sokan jönnek, hogy a gyerekek, hogy szeretném a Harry Potter zenéjét megtanulni például, de az egy nagyon nehéz mű, bármilyen hangszeren lejátszani a Harry Potter zenéjét, nem egy könnyű dolog, és akkor lehet őket motiválni, hogy jó, eljutunk oda, megkeresünk egy könnyített változatot esetleg, de ahhoz szükség van ezekre és ezekre a gyakorlatokra, és akkor így megtaláljuk az egyensúlyt, hogy az ismert filmzenék, vagy könnyű zenék, amit ott annak a fülükben meg szeretik, hogy az is legyen bekapcsolva a programba, kiegészítve más komoly zenei darabokkal.
Sokszor kérnek tőletek ilyeneket, hogy az egyik másik filmnek a zenéjét tanuljátok meg?
Igen, nagyon sokszor. Ugye mindig kiegyezek velük, hogy jó, akkor lesz, nem tudom, Gyűrűk ura, vagy mi volt még. De akkor ezen kívül kell egy Bach is, hogy a mérleg két nyelve egyenlítődjön ki. És főleg ezért, hogy ezek a filmzenék nem könnyűek. Tehát azt gondolják, hogy meghallom a rádióba, és lepötyögöm zongorán, de nem is olyan könnyű. Tehát azért is meg kell dolgozni rendesen.
És hogyan reagálnak a klasszikus zenei művekre? Vagy milyen ez a fajta találkozás, amikor meghallanak egy-egy ilyen darabot?
Nagyon sok függ a darab választástól, ezért az egy nagyon nehéz téma nekem is, hogy olyan legyen, ami tetszik neki. Mert ha nem tetszik így első hallásra, akkor nagyon valószínű, hogy nem fogja gyakorolni otthon, nem fog foglalkozni vele. Ezért én személy szerint, és biztos a kollégák is mindig próbálunk több alternatívát felkínálni nekik, hogy lássuk, hogy melyik tetszik. De ezáltal ugye megbarátkoznak a hangzással, a klasszikus zene hangzásával, és eleve, aki ide jön, annak tetszik valamennyire ez a hangzásvilág. És akkor így lassan próbáljuk nyitni őket e felé, hogy legyen egy ilyen általános zenei műveltség is, mert ez fontos a jövő társadalmának is, hogy legyenek emberek, akik kultúrafogyasztóak, és koncertre, operába, színházra, hogy ezek azért mindig összefüggnek, és ilyen rejtett cél lesz, hogy a jövő zenekedvelő generációját is neveljük egy kicsit.
Folytatjuk beszélgetésünket Fodor Lilla Dorottyával, az Instrumentor Egyesület oktatójával, Brácsa művésszel.
1001 ötlet a Kolozsvári Rádióban.
Megint egy gyerekkori élményhez csatolnék vissza, amikor a tanítónénim behozott egy klasszikus zenei darabot, és az volt a feladatunk, hogy felismerjük benne a történetet. Tehát, hogy most azt hiszem, hogy ez a Péter és a farkas történet, hogy akkor felismerjük, hogy akkor melyik hangszer az, ami a farkast jelöli, melyik hangszer a kispacsir, tehát a fán. És ez egy nagyon jó élmény volt számomra, az, hogy a zene egy történetet mond el. És lehet ezzel játszani, hogy a történetmesélés valahogy benne legyen a zenében.
Abszolút, ez nagyon fontos, és élvezik is nagyon a gyerekek. A másik ilyen, hogy színekhez is lehet kapcsolni hangzásokat. Gitáron például, amikor táborba jönnek a gyerekek, az elsősök még nem tudnak írni sem, vagy akkor tanulnak meg írni. Nem várhatjuk el, hogy írás-olvasás nélkül ők már kottát tudjanak olvasni. És ehhez például egy nagyon jó módszert alkalmaz Zsiski Péter, aki színek bemutatja az akkordokat, és akkor azt megtanulják, hogy ez a hangzás, ez a szín, és azt szerint tanulják meg a darabot, hogy akkor most a lila, most a piros, mi következik, és biztos el is beszélget erről, hogy az a hangzás nekik milyen szint sugall éppen. És hát most már annyi lehetőség van, kártya, játékok, kvízek, vetítéseket is szoktunk alkalmazni, meg szoktunk olyan meséket mutatni nekik, aminek csak zenéje van, tehát hogy ne legyen szöveg benne, csak zene, és ez is nagyon jó a fantáziának, meg a képzelőerőnek, és ez is végül is oda vezet, hogy egy összkép, tehát hogy a zene az nem csak hangokból áll, hanem hogy ez tovább vezet ennél tovább.
Egy nagyon érdekes társítás, amit alkalmaztok, hogyha már itt volt a történetmesélés és a színek, akkor a következő a természet, ugyanis van nektek a biozene projektetek, ahol tulajdonképpen a NET-szel dolgoztok együtt, ez a Nature Education Centerrel dolgoztok együtt, és tulajdonképpen a természethez kapcsolódó foglalkozások és zenei foglalkozások is vannak egyszerre a biozene foglalkozásain. Hogyan jött ez a fajta együttműködés?
Hát a neccesek itt ugye a szomszédaink a Rédei házban, és hát én már nem is emlékszem, hogy honnan pattant ki ez az ötlet. Volt nekünk még egy ilyen próbálkozásunk, hogy napközis tábor, tehát, hogy nem ott alvos, itt Kolozsváron legyen, de hát, hogy egész nap bent legyenek a gyerekek a teremben, az se jó, kéne valami szabad foglalkozás is hozzá. Gondolom a neccesek, amikor ide költöztek, akkor Rés Katikával beszéltük ezt meg, hogy mi lenne, hogyha valahogy a kettőt összegyúrnánk. Ugye ők is tartanak ilyen kis csoportos tevékenységeket, és nekünk is ez nagyon fontos, hogy kis csoportos tevékenység maradjon, tehát felosztjuk a jelentkezőket, és ilyen 5-6 fős csoportok alakulnak ki, és így akkor tökéletesen el tudtuk osztani, hogy 5 gyerek gitározik, az alatt a másik 5 természetismereten van, és a harmadik 5 furujázik, és esetleg, hogyha sokan jelentkeznek, akkor a negyedik csapat ilyen általános zenei dolgokkal foglalkozik, pont ilyen történet, társítások és különböző játékos hangszerismeret, zeneismerettel, és úgy tűnik, hogy nagyon jól működik ez a társítás. Tehát a vakációkban szoktuk ezeket a táborokat, foglalkozásokat szervezni, naponta 9 és 4 óra között. Most például júliusban lesz, 1-től 5-ig már beteltek a helyek, 8 és 12 között ott oda még lehet jelentkezni. Nagyon szeretik a gyerekek tényleg, tehát mindig jó projekt alakul ki belőle. Kimennek a parkba is együtt, tehát a délután az már a szabadabb, ott már a játszásról szól az ebéd utáni rész. Parkba vagy a Mikó kertbe szoktak kimenni játszani, illetve pénteken az utolsó napon, ha az idő is olyan, akkor kirándulást szervezünk.
Találtam az interneten egy nagyon érdekes videót, egy 2020-as felvételről van szó, a Fülemülék éjszakájára készült, és arról szólt, hogy játszottak be madárhangokat, amiket ti leutánoztatok a hangszerekkel. Így, hogy egymás mellé volt téve a két videó, számomra valami eszméletlen volt, hogy mennyire ugyanúgy visszaadja a hangszer a madaraknak a hangját, akár nem tudom, többféle madár madárt jelenítettetek meg. Szerinted mennyire inspirálódik a zene a természetből? Mármint, hogyha arra gondolunk, hogy egy Bartók mű, vagy Beethoven és Ravel darabot is játszottatok.
Nagyon-nagyon fontos része a zenének a természet olyan szinten, hogy rengeteg zeneszerző innen inspirálódik, tehát van olyan is, ami programzene, tehát ki van ez így mondva, hogy a témája a természetben a napfelkeltebb. De ha nincs is kimondva, akkor is lehet tudni utána olvasni, hogy egy bizonyos szimfoni, amiről szól, és akkor érzed, hogy ez a rész ott éppen a tenger vagy a patak mozgása. Úgyhogy ez tényleg nem kérdés, hogy nagyon-nagyon jelen van a zenében, a természet, a kortárs zeneszerzők között is. Ugye nagyon sokan elutasítóak ezzel a kortárs zenével, mert hogy csak zaj és csak furcsaságok, de ezek a zajok is a természetből inspirálódott zajok.
És akkor a zenészek másként hallják például a madarakat? Tehát, hogy ti például tudjátok, hogy milyen hangban énekelnek a madarak?
Lehet azt tudni, van, aki tudja, igen, amúgy fel lehet ismerni a hangokat konkrétan. Volt egy zeneszerző, Messiaen, aki ezzel foglalkozott konkrétan, hogy ült az erdőben és hallgatta a madarak énekét, és lekottázta.
Volt egy beszélgetés veletek, egy cikk, amiben azt mondtátok, hogy nincsen botfülű gyerek, tehát hogy igazából nem kell attól aggódni, hogy a gyereknek nincsen zenei képesítése, vagy zenei hallása, vagy nem tudom. Hogyan lehet a gyereket a saját képességeihez mérten fejleszteni, és esetleg hogyan lehet segíteni őt ebben a fejlődésben?
Sokszor mondják azt, hogy nincs tehetsége hozzá, de hát a tehetség az egy nagyon összetett dolog. Tehát aki tényleg tehetséges, az annyi szempontnak kell megfeleljen, hogy nem tudom, kire mondhatnánk teljes bizonyossággal, hogy na, ő egy tehetség. Tehát azt kell nézni, hogyha van egy kis adottsága, azzal már lehet dolgozni. Hogyha a füle, tegyük fel, nem annyira kifinomult, nem olyan érzékeny a hangokra, vagy lehet, hogy jó a hallása, de nem tud tisztán énekelni. Ezt lehet gyakorolni. Tehát a hangszálak működése ugye is attól függ, hogy mennyit használjuk. Hogyha az a gyerek nem nagyon énekelt még kicsi korában, és eljutott, nem tudom, egy bizonyos életkor, vagy addig nem sokat énekelt, de elkezdi használni a hangszálait, biztos, hogy javulás lesz. Ugyanígy a hallással is. A hegedűhöz ugye azt mondják, nagyon fontos, hogy jó hallással legyen, mert ott nagyon kicsi különbségeken múlik az, hogy tiszta az a hang, vagy nem. De ugyanakkor, ha kitartása van, és a tanár is türelmes, és ezt segíti abban, hogy hallottad, hogy ez nem teljesen jó, merre mozdítjuk azt a hangot ahhoz, hogy jó legyen, és ez így akkor egy közös munkával sikerül, az javulást hoz a hallásban is, és az éneklésben is. Igazából türelem kérdése, persze kell egy kis adottság, de én úgy gondolom, hogy akinek mondjuk nagyon rossz a hallás, az valószínűleg valami fiziológiás gond is lehet, vagy más területen is jelentkezik más problémával összekapcsolat. Tehát nem, ezért mondtam, hogy nem hiszem azt, hogy van olyan, hogy teljesen botfülű.
Nagyon sok hang vesz körül bennünket, már csak ha nem feltétlenül a zenére gondolunk, az utcának a zaja, a reklámoknak a zaja, az utcán szóló különböző, nem tudom, rádió, utcarádió zaja. Szerinted mennyire befolyásol bennünket, mennyire befolyásolja egyáltalán a gyerekeket, hogy folyamatosan van valamilyen hang körülöttük?
Biztos nagyon befolyásolja, és közben még arra gondoltam, hogy a hallás az egy dolog, de ott van ugye a ritmus érzék is, ami nem csak a zenéhez kell, tehát az, hogy ő hogy tud tapsolni, vagy dobogni, vagy mennyire tudja visszaadni például ezeket a zajokat, vagy amiket hall, hogy körülveszik ilyen hangok, azokat ő hogy tudja visszaadni, ez egy fejlődéstani szempontból is fontos egy gyereknek. És manapság azt látjuk, hogy ez egy picit problémásabb talán, mert kevesebbet mozognak, kevesebbet vannak olyan környezetben, ahol ezt gyakorolhatnák. És ezért a zeneóviban is erre fektetik a legnagyobb hangsúlyt eleinte, hogy a ritmus érzék legyen pontos, tehát legyen egy alapja ugye az egész zenei tovább lépésnek, de hogy tényleg ez az alap, a ritmus érzék. fejlesztése és használata.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Fodor Lilla Dorottya, az Instrumentor oktatója.
Tizennégy tanár van az Instrumentor csapatában. Ez több különböző foglalkozást jelent, egyéni foglalkozásokat és csoportos foglalkozásokat is. Itt már említettük a zeneovit, és esetleg milyen más rendszeres foglalkozások vannak még?
Az egyéni hangszerórák ugye azok zajlanak a Rédeiben, illetve a főtéri iskolákban, ahol termet biztosítanak nekünk, és van hangszerünk, például zongora. Ezek az egyéni órák. Zongorát nem lehet csoportosan tanulni, hegedűt is nehezen, de furujából van kis csoportos foglalkozás is. Ezek zajlanak délutánonként. A biozene az vakációkban, nem csak a nyári vakációkban, hanem a téliben, őszi, tavasziban, mikor, hogy, attól függ, hogy éppen milyen periódusban van, milyen hosszú az a vakáció. A zeneovi az most két nap működik, hétfőn és kedden délután, 5-től. Ehhez a durmoló zeneovi csoportba kell bejelentkezni, és ott lehet látni részleteket, jelentkezni. Illetve nyáron szoktunk koncerteket tartani, évvégi koncertet, ahol a gyerekek bemutathatják azt, amit tanultak, és télen is szokott lenni, karácsonykor vagy farsang időszakában, attól függ, hogy ki mikorra készül el a kis darabjával. Ez is egy fontos része, hogy ne csak azért játszanak, hogy saját örömre, persze nagyon fontos, hogy ők szeressék és szívesen játszanak, de jót tesz minden szempontból kiállni a közönség elé, és megmutatni, amit tudnak, még akkor is, hogyha hibáznak, még akkor is, hogyha kicsit idegeskednek, stresszelnek emiatt, mert ez nagyban hozzásegít ahhoz, hogy a későbbiekben tudják kezelni az ilyen helyzeteket, ami nem csak a hangszeren való játszással jöhet elő, hanem bármikor adódhat ilyen helyzet, ahol meg kell mutasd, hogy mit tudsz. Úgyhogy színpadra is nevelünk kicsit ezáltal.
Te a Filharmónia zenekarában is játszasz. Mennyire jelent ez példaképet ezeknek a gyerekeknek? Tehát, hogy volt olyan már, hogy egyik-másik megjelent a koncerteteken?
Igen, igen, el szoktak jönni. Hogy mennyire példakép, nem tudom, hogy konkrétan mindenképp érdekes világ nekik, és szerencsére most már a Filharmónia egyre gyakrabban szervez ilyen gyerekeknek szóló koncerteket, ahol bemutatják a hangszereket, és ilyen mesés társításokkal érdekesebbé varázsolják nekik. Mert ha egy sima koncertre eljönnek, ami nincs egy kicsit gyerek baráttá igazítva, az természetesen hosszú nekik, végig kell ülni, nem szabad mozogni, na szóval nem biztos, hogy minden koncert gyerekbarát. De aki érdeklődik, és kíváncsi, hogy milyen egy és fél órás komoly zenekoncert, az szívesen várjuk.
Az igazság, én néha szeretném azt, hogyha a felnőtteknek szóló koncert is olyan gyerekbarát lenne, azaz időközben megállnánk, elmondanánk, hogy most mi történt, hogy hogyan alakult a zene, mert hogy nekem nincsen zenei képesítésem, de hogy néha is szeretnék így mögé látni, hogy most éppen mi történik.
Sokan mondták még ezt, és amúgy az Instrumentornál is vannak felnőtt tanulók, tehát biztos ők is innen indulhattak ki, hogy kíváncsiak, annak ellenére, hogy gyerekkorukban nem foglalkoztak ezzel, hajtja őket a kíváncsiság. Valóban hasznos lenne a felnőtteknek is ilyen bemutató jellegű koncert, de sokszor meg nem fontos az, hogy tudjad, hogy mi van mögötte, tehát elég az, hogy hallgassad, és a te érzéseid, amik előjönnek a koncert kapcsán, vagy közben, egyszerűen azokat így befogadd, és kész. Nem biztos, hogy muszáj tudni, hogy mi a történet. Lehet a te saját történeted, és ha átadod magad a zenének és a hangoknak, az elég.
A nyári táborral, az idén 14 éves nyári táborral kezdtük a beszélgetést, és elolvastam a tavalyi tábornak a visszajelzéseit, amiket a gyerekek írtak nektek, és az az igazság, hogy biztos nagyon-nagyon jó hangulata van, mert hogy a levelekből ezt köszön vissza, hogy oké, néha hiányoztak a szüleink, de attól nagyon vagány volt a tábor. Hogyan épül fel egy ilyen nyári tábor az Instrumentornál?
Hétfőn indulunk Kolozsvárról, busszal, közösen. Most már a harmadik éve Torockón szervezzük. Megérkezünk, akkor mindenki falatozik, elfoglalja a helyét, szobák elosztása, és a délután már akkor kezdődnek a tevékenységek. Próbálunk sok közös játékot, sok közös programot szervezni, de ott is működik a kis csoportos rendszer, mert így jobban tudunk figyelni rájuk, és nekik is fontos az, hogy érezzék, hogy külön-külön is foglalkozunk velük, mert így akkor össze tudjuk aztán kovácsolni a csapatot végül is. Az egyénekből összeáll aztán a nagy csapat, és általában a tábor végére egy szuper produkció alakul. Próbálunk velük sokat énekelni is, mert ez is egy olyan dolog, ami... Hát lehet, hogy az iskolában nincs akkora hangsúly fektetve rá. Fontos azért, hogy megtanuljanak gyerekdalokat, népdalokat is, de nem csak. Tehát itt is alkalmazzuk azt, hogy legyen olyan része, ami az épp fejlődésüket szolgálja, legyen olyan, amit élveznek, könnyűzenésebb, vagányabb, pörgősebb, és mindig a végére tényleg kialakul egy olyan csapat, amit aztán úgy szomorú ott hagyni. Tényleg barátságosak szerintem, nagyon barátságosak a táboraink, és akkor ezt érzik a gyerekek is, hogy a hangulat az olyan, hogy jól telik persze, esténként jönnek a bajok, a sírások, és hogy ki hiányzik, és miért hiányzik, de reggel már ez nem probléma.
Az egyik kislány amúgy is azt írta, hogy köszönjük szépen, hogy énekkel altattatok el, mert ugye ez mennyire nyugtató volt, és hogy akkor így meg lehetett nyugodni. Úgyhogy erre is jó, hogyha zenés táborban vesz részt valaki, hogy énekes altatót kaphat.
Igen, ez is benne van, gitárkíséretes énekes altatás. És akkor a kiscsoportos foglalkozásokon kívül mindig beszúrunk egy kirándulást, ami nagy sikernek örvend, az a ki mit tud. Ez már így szerintem szájhagyomány útján terjedt, hogy néhány éve volt az első ki mit tud, és akkor a következő évben már kérdezték a gyerekek, hogy idén is lesz, mert ők már készültek, hogy mit adjanak elő, és akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor a ki mit tudott szervezzék meg a legnagyobbak, és ez egy külön esemény nekik, hogy akkor ők szervezhetnek egy programpontot, hogy aki mit tud, egy fontos pillanat, a másik pedig a buli, amit várni szoktak, és akkor a tábortűzzel kiegészítve ez már így a habatortán. A lényeg az, hogy a hét elején a kis csoportos foglalkozásokon megtanulnak olyan kis dalokat, amiket a hét vége fele így össze lehet párosítani a furuját a gitárral, az énekkel, a ritmus játékokkal, és akkor végül is megérezhetik azt, hogy milyen együtt zenélni, és milyen lehet egy zenekarban a saját helyedet megtalálni, és része lenni valami nagy közösnek.
Erre a nyári táborra azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik évközben is részt vesznek a foglalkozásaitokon, vagy pedig nyitott?
Nyitott, tehát persze, hogy inkább olyanok szoktak jelentkezni, akik évközben is járnak hangszerórára, de nem csak. Nagyon sokszor pont a tábor után kezdenek érdeklődni, hogy na, én még eddig nem próbáltam, de nagyon megtetszett a táborban, és akkor évközben is szeretnék valamilyen hangszeren játszani. Úgyhogy ott próbáljuk őket nem csak életkor szerint csoportosítani, hanem az szerint is, hogy ki mennyire előre haladott bizonyosan a hangszereken, és akkor így a kezdőknek is van lehetősége. Vagy, hogyha kezdő, de már tegyük fel negyedik osztályos, eddig még nem játszott hangszeren, nagyon jó motiváló erő neki, hogy bekerül egy olyan csapatba, ahol tegyük fel többiek már egy kicsit ügyesebbek, akkor olyankor velük külön szoktunk foglalkozni, hogy felzárkózzanak, és tényleg egy hét alatt fel tudnak zárkózni annyira, hogy valamit ők is már a közöshöz hozzáadjanak.
Hát a nyári táborok biztosan egy nagy élmény, akár a diákok, akár az oktatók számára is, viszont hogyha az évközbeni tanítást nézzük, akkor mi volt az elmúlt időszaknak egy ilyen kiemelkedő élménye számodra, mint tanár?
A vírus után nagyon jó volt visszajönni az élő világba, mert hangszert oktatni laptopon hát nagyon nehéz volt ez a része. Tehát mi már alig vártuk azt, hogy személyesen találkozzunk, mert az úgy egy nagyon nehéz volt az online zeneoktatás. Lehet, hát most már mindent lehet YouTube-on megnézed, hogy fogja le az akkordokat, utánozod. Lehet úgy is tényleg, de azért más, amikor személyesen ott van valaki veled, és segít abban, hogy mi miért történik. Teljesen más. Úgyhogy nekem ez például nagyon fontos volt, hogy akkor minél előbb térjünk vissza a személyes oktatásra. Hát azon kívül nekem nagyon meghatározó volt az, hogy Németországban találkoztam egy olyan orvossal, sebész azt hiszem, aki 70 plusz éves volt, amikor megismertem, és szuperül hegedült. És kérdeztem, hogy hát ez hogy lehet. Hát ő tanult gyerekkorában, így, hobbi szinten, tehát nem zeneiskolában, de komolyan csinálta. Utána orvosira felvételizett, abba hagyta, tehát nem volt ideje már a hegedűvel foglalkozni, de nyugdíjas korában elővette megint a hangszert, és ez a hobbi, ami neki örömet jelent. Olyan zene kultúrája volt, hogy tényleg én megszégyeltem magam, hogy voltak dolgok, amiket ő tudott, és én nem. És hogy annyira csodálatos ez, hogy aki tényleg szívesen csinálja és foglalkozik vele rendszeresen, az 70 évesen is hobbi szinten nagyon jól tudja művelni. Illetve egy másik jó példa, a hegedű, ez nagyon sok türelem kell. Minden hangszerhez, de a hegedűhöz az elején egy kicsit több kell, mert ott tényleg 2-3 év, amíg kellemes hangok jönnek elő. De nekem volt egy olyan tanítványom, aki így hobbi szinten 7 évig járt ide az instrumentorba a hegedű órára, és eljutott egy olyan szintre, hogy most az iskola zenekarába, vagy kis projektekbe be tud szállni, kottát tud olvasni, ha megtetszik neki valami az interneten, azt letölti, ki tudja magának bogarászni, már nincs szüksége arra, hogy órára jöjjön ezért. És nekem ez nagyon nagy öröm volt, hogy annak ellenére, hogy együtt most már nem dolgozunk, ő egyedül foglalkozik ezzel. Illetve azt is fontos elmondani, hogy vannak az egyesületben olyan gyerekek, akik versenyekre is járnak. Tehát a belvárosi iskolában nagyon jól teljesítenek általános tantárgyakban is, és emellett olyan szinten játszanak a hangszeren, zongorán, például akire gondolok, ő pont zongorista, hogy zongora versenyt is nyert már. Vannak kategóriák, tehát most már eljutottunk oda, hogy az ilyen zenei versenyek nem csak a szakoktatásban részesülő gyerekeknek szólnak, hanem van külön kategória az ilyen hobbi zenészeknek, és ez egy nagyon előremutató dolog, hogy remélem, hogy lassacskán eljutunk mi is oda, amit külföldön látni, hogy nem muszáj te zenész legyél ahhoz, hogy tudjál egy kicsit hangszeren játszani, és legyen egy általános zenei kultúrád.
Hát nagyon sok boldog közös zenélést kívánunk nektek így a következő időszakra, és aztán majd a nyári táborokra is.
Nagyon köszönjük!
Ez volt a mai 1001 ötlet, köszönöm, hogy velünk tartottak. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!